Van két kifejezés, amit már nagyon sokszor használtak. Ugye egyik az energiahatékonyság, a másik az energiatudatosság. Én úgy emlékszem, hogy hogy abban a szempontból is érdekes ezeket megvizsgálni, hogy az emberiség története egy picit azt is bizonyította, hogy ahogy nőtt az energiahatékonyság, úgy nőtt az energiafogyasztás is, nem? Tehát, hogy valahol a kettő érdekes módon pont, hogy párhuzamosan fejlődik.
Én valahogy szeretnék mutatni egy példát, igen, ami az előadásban is szerepelt. Ez ugye az első generációs mobiltelefonok közül az egyik, és hát itt mutatok egy másikat, ami meg mostanság, igen, modern. Ez 3,5 kg-os volt, 1800 gram volt benne az akkumulátor. Ezekben a mostani 120-150 grammos telefonokban 30-35 gram az akkumulátor. A kettő energiasűrűsége között olyan 20-as faktor van, tehát 20-szor több energia van egységnyi tömegben ennek az akkumulátorában, mint ennek a réginek. Ugye teljesen más a technológia, kisebbek a cellák, kisebb az adóteljesítmény, jóval több a szolgáltatás, hihetetlenül nagy energiahatékonyság növekedést értek el a mobiltelefon fejlesztők. Ugye ennek számos előnye van, ha én ezt minden nap beletenném a zsebembe, mint a másikat, akkor a feleségem nagyon haragudna rám, mert minden nap leszakadt zsebű ingel mennék haza. De szóval ez a nagyon jelentős energiahatékonyság növekedés, ez hozzájárult-e az energiafogyasztás csökkentéséhez? Természetesen nem, mert ebből néhány tízezer darab volt, ebből meg most már több mint 5 milliárd darab működik a világon. Kiváló példája annak, hogy a hatékonyság növekedés fogyasztás növekedéshez vezet, és ugyanezt vélelmezi lehet mondjuk a közlekedésre is, hogyha nagyon olcsó, kevés energiával működő járművek bejönnek a piacra, akkor vélhetően ez a közlekedés energiafelhasználásának a növekedés, összönövekedéséhez fog vezetni.
És ezekkel a mobiltelefonokkal pillanatok alatt lehet rendelni a föld másik feléről olyan árut, amit teljesen fölöslegesen szállítanak ide, legfeljebb 30 centtel olcsóbb lesz egy kiló paradicsom, tehát franciaországi parasztok, francia parasztok tiltakoztak a kínai paradicsom odaszállítása ellen. És egy Vég László fizikustól hallottam épp tegnap egy nagyon érdekes előadásban azt, hogy a veszprémi tej az Debrecenben a legolcsóbb, és Veszprémben pedig a debreceni. És amikor fejtegette azt, hogy milyen érzés a sofőröknek találkozni és integetni egymással, akkor az egyik tanítványa, aki ott dolgozott ilyen logisztikai cégnél, mondta, hogy ez nem így van, hanem sofőr fölviszi a budapesti lerakatba a debreceni tejet, és ugyanő hozza vissza a veszprémit.
Uh-huh. Mondok egy...
Itt van a sofőrösleges energiafelhasználás.
Másikat a lehet, nekem hasonlót mondtak tejügyben egy alföldi kisfaluban, amikor ott látták, hogy mondjuk szlovák tejet fogyasztunk, és mennyivel jobb lenne, azt mondja, hogyha éppen itt a környékbeli tejet fogyasztanánk. Mondtam, nem biztos, mert valahonnét megtudtam, hogy a környékbeli tejet Prága mellé viszik feldolgozásra, tehát ebből a szempontból ugye ilyen furcsa helyzet van, úgymond olcsóbb szlovák tejet fogyasztani. Na most itt jön az a kérdés, hogy az egész energiaügybe, de azt hiszem, hogy Zoltán is egyetért velem, nem azt mondom, hogy energiában népi kohókat alakítsunk ki, de minél közelebb visszük a régióba, és kisebb rendszereket, ami még gazdaságos alakítunk ki, tehát ez a nagyság és a gazdaságosság, ez mindig borzasztó fontos. Óriási vita volt például, hogy legyen-e szalma erőmű a Tokaji hegyvidéken, és hát ugye azt mondjuk, hogy hát szalma erőmű, ez egy jó dolog, ez egy megújuló. Na de hát, ha valami óriási takarok, és nagyon messziről ráhordom, közösségben kiderül, hogy több olajat fogyasztok el, mint hogyha eleve olajat használnék. Az jutott nekem eszembe, amikor erről beszéltek, egy óriási szalmatüzelési erő, mint ha valaki arra lenne büszkébb, hogy neki a legóriásabb kerti törpéje van a kertjében.